Tér, idő, a tudomány világa.
Sugárzó energia. Második rész, amelyből megtudhatják, hogy az orvostudománynak létezik egy területe, az úgynevezett nukleáris medicína, amely a beteg szervezetébe radioaktív anyagokat juttatva azonosít vagy kezel betegségeket. Megtudhatják, hogy mennyivel rövidíti meg az életet egy ilyen izotópos vizsgálat, és mennyivel, ha egy férfi nem nősül meg. Hallhatnak arról, hogy hogyan állítják elő a gyógyászatban használt sugárzó gyógyszereket, és arról, hogy a Nobel-díjas Hevesi György hogyan jött rá a nyomjelzéses technikára. És beszélünk arról, hogy a környezetünkben lévő természetes sugárforrások miatt tulajdonképpen sugárözönben élünk. Gimes Júlia műsora. Tegnap már hallhattak arról, hogy véletlenek egész sorozata vezetett a radioaktivitás felfedezéséhez, és miután Marie Curie 1898-ban felfedezte az első radioaktív elemet, a polóniumot, majd a rádiumot, a kor legtehetségesebb elméi csatlakoztak a nukleáris tudományhoz. Köztük volt Hevesi György is, aki 1912-ben rájött arra, hogyha egy anyag mellé sugárzó anyagot is tesz, és a sugárzás sajátságait méri, akkor a nem sugárzóról is sok mindent meg lehet tudni. A technikát ma legelterjedtebben az orvostudományban használják. A betegnek pontosan kiszámolt mennyiségben és minőségben olyan radioaktív anyagot adnak be, amelynek segítségével, például egy pozitronemissziós tomográfiás készülékkel nyomon lehet követni az izotóp sorsát, és ezzel vizsgálni valamilyen szerv működését. Szilvási Istvánt, a nukleáris medicína professzorát hallják.
Az izotópok egyik fajtája olyat sugároz, ami megfelelő berendezésekkel mutatja, hogy merre jár az a beadott molekula a szervezetben, milyen funkcióban vesz részt, milyen kóros képetekhez kötődik hozzá, és ebből diagnosztikai következtetéseket tudunk kapni.
Milyen betegségeket lehet így azonosítani, vagy milyen kóros folyamatokat?
Ha nagyképű lennék, azt mondanom, hogy mindent. Ez természetesen attól függ, hogy vannak-e olyan vegyületeink, amely vegyületek bizonyos betegségekben jellegzetesen viselkednek. Részt vesznek ezek a vegyületek különböző szervek funkcióiban, a szív működésben, a vérellátásban, a légzésben, a gyomorürülésben, az epe kiválasztásban, a vese működésben, a vizeletelfolyásban, és így tovább, és így tovább. Ezek a vegyületek, ezek a lényegesek, ezekre kell ráragasztani, mint egy azt a radioizotópot, amely, ha olyan sugárzás bocsát ki, amit mi műszerekkel kívülről detektálni tudunk, abból képeket szoktunk általában csinálni a berendezés segítségével, akkor azt a szervnek a funkcióját, amelyikbe ez a molekula részt vesz, egy intravénás injekció segítségével tudjuk számszerűen ráadásul vizsgálni. A legfontosabb vizsgálat típusaink, a szív vérellátásának a vizsgálata, az a betegség, ami elviszi a középkorú férfiak nagy részét, az iszkémiás szívbetegségben ez azt mutatja meg a képen, hogy a szív melyik részének milyen a vérellátása, van-e benne vérellátási zavar, kell-e azzal a kardiológusnak valamit csinálni, például kitágítani azt az eret, vagy stentet helyezni bele. Ez egy nagyon lényeges vizsgálattípusunk, a másik szintén népegészségügyi szempontból igen jelentős, ez az egyszerű, sima csontszintigráfia, amely a rosszindulatú daganatok csont áttéteinek kimutatásának nagyon egyszerű, érzékeny vizsgáló módszere, amivel olyan csontáttétek is felfedezhetők, amelyek egyéb módszerekkel nem láthatók. Azután endokrinológiában nagyon sokfajta vizsgálatunk van, a mellékvese,
a hormonrendszer,
a hormonok, a pajzsmirigy vizsgálat, azután a vese vizsgálata, mit tudom, hipertóniás betegekben, azután az agy vizsgálata, az agy vérellátásának, és nem csak a vérellátásának a vizsgálata. Vannak olyan betegségek, amelyek az agyban lévő speciális molekuláris elváltozásokon alapulnak, például a Parkinson-kor, vagy az elbutulás, és ezeknek a betegségeknek a vizsgálatára olyan specifikus molekuláink vannak, amelyek az agyi különböző receptorokhoz kötődnek hozzá. És meg tudjuk mondani, hogy ennek a betegnek ez a típusú receptorából kevés van, fél oldalon van, és így tovább.
Radioaktív anyagokkal nem csak azonosítani lehet a kóros működéseket, de bizonyos esetekben gyógyítani vagy kezelni is lehet őket.
Másfajta izotópok olyan sugárzást bocsátanak ki, amely nagyon-nagyon rövid távolságon belül, ott, ahova odavitte az a molekula, amelyik arra a szövetre, arra a kóros képletre, arra a rossz funkcióra specifikus, odavitte a molekula, és ott sugárzik a jelző radioizotóp, és ez a sugárzás olyan, hogy célzott sugárterápiát végezhetünk vele, hiszen azt, hogy hova megy ez az izotóp, ezt azt szabja meg, hogy milyen molekulára ragasztottuk rá, az oda is megy, viszi magával a besugárzó radioizotópot, és célzott sugárterápiát fejt ki.
Szilvási István.
Csak az sugarazza, amit neki sugaraznia kell. Az egyik legrégebbi izotópos kezelés már a II. Világháború éveiben megtörtént jód 131 izotóppal pajzsmirigy rákot gyógyítottak, mert a pajzsmirigy szereti a jódot, a jód szereti a pajzsmirigyet, oda megy, ott marad, béta részecskét kisugároz, és elpusztítja azt a sejtet, amelyik fölvette a jód anyagcsere kapcsán. Na most ez a pajzsmirigy radiójód terápiája, ez nagyon elterjedt, ezeknek döntő részét jóindulatú pajzsmirigy betegségekben, pajzsmirigy túlműködés esetében használjuk. A következő a csont áttéteknek a kezelése. Beadunk egy olyan vegyületet, ami a csont áttéteknek a területén földúsul, és bétasugárzása révén célzottan pusztítja ott a rákos sejteket. Ez enyhítő, segítő kezelésforma. A fájdalmat az esetek körülbelül 2/3-ában vagy jelentősen csökkenti, vagy meg is szünteti 2 hónapra, 4 hónapra, 6 hónapra. A harmadik talán a radioizotópos ízületi kezelés. Ugye vannak olyan betegségek, hogy állandóan fáj, duzzad, a nagyobb ízületek elsősorban termelődik benne folyadék, és a végén ott azt a kórosan búrjánzó ízület belvilági hártyát ki kellene írtani. Na most erre vagy műtétet csinálnak, lekaparják azt a kóros belhártyát, vagy pedig radioizotópot injekcióznak be az ízületbe, és az a radioizotóp ott marad, és sugárkezeléssel ugyanazt az eredményt lehet elérni, mint ha műtéttel kapirgálták volna ki azt a kórosan burjánzó területet.
Honnan tudják önök, hogy mennyi izotópot kell beadni ahhoz, hogy egy diagnosztikai vizsgálat vagy egy terápia ne ártson?
Minden olyan sugárzás káros, amire nincs szükség. Csak akkor szabad használni radioizotópos diagnosztikát, ha más nem sugárzó diagnosztikai módszerekkel nem jutottunk eredményre. Azonban ma már olyan radioizotópokat használunk, amelyeknek nagyon alacsony a sugárterelése. Az izotóp diagnosztikai módszereknek a nagyobbik része kevesebb sugárterheléssel jár, mint egy CT-vizsgálat sugárterhelése. Nyilvánvaló van, amikor a CT-re van szükség, van, amikor izotopdiagnosztikára van szükség. De az izotopdiagnosztikai vizsgálatoktól a félelem nagyobb, ami megérthető, hiszen volt Hiroshima, volt Csernobil, és ugye sugárzás, vigyázat, életveszély, belépni tilos, ja Istenem. De visszatérve a kérdésére, az a sugárzás mennyiség, amit beteg egy diagnosztikai vizsgálat alatt kap, körülbelül annyi, mint ha mondjuk 3 órán keresztül egy sugárhajtású géppel 10 000 méter magasságba repül, mert hiszen ott a kozmikus sugárzásnak az intenzitása az nagyobb, mint a Föld felszínén, körülbelül így lehet összevetni. Az egész élet az nem más, mint kockázat. Na most ezt ugye összefoglalták egy táblázatba, amelyik azt mondja, hogy hány nappal rövidül meg, statisztikailag, ugye mit tudom, 1 millió emberből, hány nappal rövidül meg az élete annak, aki férfi és nem nősült meg?
Hány nappal?
3500 nappal rövidebb ideig él, statisztika szerint. Az, aki cigarettázik, az 2250 nappal. Hogyha 30%-kal nagyobb a testsúlya, mint kéne, 1300 nappal él rövidebb ideig, statisztikailag. Aki szénbányába dolgozik, az 1100 nappal. Most leugrom a táblázatnak az aljára, és ott tetszik látni, hogyha valakinél egy izotóp vizsgálatot elvégeztek, akkor körülbelül 8 nappal lesz rövidebb statisztikailag az élete.
Önök, akik állandó ilyen sugárözönben élnek, még egy kicsit nagyobban, mint a normális háttérsugárzás, önöknek hány nap életrövidüléssel kell számolni?
Ebből a táblázatból most, hogyha ki akarom számolni, ugye, az 32.
De vajon hogyan állítják elő ezeket a gyógyászatban használt radioaktív izotópokat? Hogyan biztosítják, hogy gyors lebomlásuk ellenére eljussanak a betegekhez? A KFK-i területén működő izotópintézet KFT munkatársai a radiógyógyszereikhez szükséges izotópokat a kutatóreaktorban állítják elő. Környei József radiofarmakológust hallják.
Mintegy 5-6 féle radioaktív izotópot állítunk elő, ezek egy részét diagnosztikára, más részét terápiára használják a különböző kórházakban. A kutatóreaktorban mindig neutronbesugárzásnak vetik alá az egyébként nem radioaktív kiindulási anyagokat. Ezeknek az atommagjai befognak egy neutront, ezáltal radioaktívvá válnak, és ezeket az anyagokat hozzuk át a gyógyszergyártó térbe, ahol kémiai oldás, elválasztás után gyógyszerformulázásnak vetjük alá őket, és minthogy az emberbe beadandó minden készítmény gyógyszernek minősül, így a radioaktív izotóp készítmények is tulajdonképpen gyógyszerek. A radioaktív gyógyszerek lényege az, hogy szerv vagy szövet specifikusak legyenek, vagyis az élő szervezetbe juttatva különböző helyeken dúsulnak, vagy éppen kiválasztódnak. Ahhoz tehát, hogy így módon specifikusan viselkedjenek, valamilyen vegyülethez kell kötni a legtöbb esetben ezeket a radioaktív izotópokat. Nagyon ritka az az eset, ahol magában a egyszerű szervetlen vegyület szövet specifikus, ilyen is van, a radiójód, ugye ismeretes, hogy a pajzsmirigyben dúsul, ott különösebb átalakításra nincs szükség, kémiai átalakításra, csak a gyógyszerformulázásra. De más vegyületek esetében bizony a radioaktív izotópokat szerves vegyületekbe kell beépíteni, és ezeket a reakciókat hajtjuk végre olyan körülmények között, amelyek megfelelnek a gyógyszergyártásnak. Ha emberbe intravénás injekcióban kerül be, akkor bizony sterilnek és bakteriális endotoxinmentesnek kell lenni a készítménynek, és ezt a megfelelő gyógyszergyártási háttérrel tudjuk biztosítani. A radioaktív izotópoknak a lényege, hogy az atommagjuk bomlik, hiszen attól keletkezik a radioaktív sugárzás, hogy magbomlás megy végbe, annak a következménye a radioaktív sugárzás. Tehát ezek az izotópok lebomlanak, és nem radioaktív anyaggá alakulnak, amelyek a szervezetből kiürülnek. A mi izotópjaink viszonylag rövid fizikai felezés idejűek, ez azt jelenti, hogyha a szervezetből nem is ürülnek ki, fizikailag lebomlik. Például a csontterápiás egyik szerünk, a szamárium 153-as izotópnak 2 nap a fizikai felezés ideje. Ez azt jelenti, hogy 2 nap múlva már felaktivitás, 4 nap múlva negyed aktivitás van jelen. Az izületi hártya kezelésére, az izületi üregbe bejutatandó holmium izotópunknak 27 óra, alig több mint 1 nap a fizikai felezés ideje. A leghosszabb fizikai felezés idejű izotóp, amivel mi a nukleáris medicínában dolgozunk, az a jó 131-es izotóp, 8 nap a fizikai felezés ideje. Az emberi szervezetből ennél rövidebb idő alatt ürül ki, mert a fiziológiai mechanizmusok révén van kiválasztás is. 4 napos biológiai felezési idővel eltávozik a szervezetből, és hát természetesen fizikailag is bomlik közben.
Önöknek hogyan kell dolgozniuk ezekkel a rövid felezési idejű izotópokkal? Kiveszik a reaktorból az izotópokat, és aztán gyógyszert kell belőle csinálni, és még a beteghez is el kell érnie ezen a bizonyos rövid felezési időn belül. Ez milyen munkastratégiát igényel?
Természetesen feszített munkastratégiát igényel, hiszen a reaktorból való kikerülés és a feldolgozás az rendszerint 1 vagy 2 napos technológia. Az alatt a minőségi bevizsgálásnak is meg kell történni, és a gyógyszerkészítményt fel kell szabadítani emberbe való beadásra. Az ilyen rövid felezési idejű izotópoknak a gyártási napjai előre fixáltak. Az orvosok ezekre a napokra rendelnek be betegeket, akár belföldön, akár külföldön, és gépkocsival kiszállítjuk az illető kórházba Magyarországon belül, illetve az exporttermékeknél a reptérre visszük, és onnan megszervezett menetrend szerinti járatokkal kerül a kinti disztribútorokhoz, illetve a kinti kórházakba.
Önöknek mit kell tenni annak érdekében, hogy azok, akik itt dolgoznak, megvédjék magukat a sugárzás káros hatásaitól?
A radioaktív anyagokat alkalmasan kell kezelni. Amilyen rövid ideig kell a sugárzó anyaghoz viszonylag közel lenni, azt olyan rövid időre kell méretezni. Ólomvédett forró fülkékben hajtjuk végre ezt a folyamatot. Ez azt jelenti, hogy az illető sugárzásnak az intenzitása töredékére csökken 5-10-15 vagy akár 20 cm vastag ólomfal közbeiktatásával, és az ólomfalon belül pedig úgynevezett manipulátornak nevezett távfogókkal hajtjuk végre egyébként azokat a kémiai gyógyszerészeti műveleteket, amelyeket normál laborban akár kézzel vagy csipesszel lehet végrehajtani. Így módon a kockázat nagyon jelentősen lecsökkenhet.
Bár mi laikusok félünk a sugárzó anyagtól, félünk az izotópoktól, tény, hogy a földi élet valamennyire alkalmazkodott a sugárzáshoz, hiszen a természetben vannak sugárzó anyagok. Becquerel is az uránérc vizsgálatával fedezte fel a radioaktivitást. Turay Istvánt, az Országos Frederik Joliot Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet főigazgató főorvosát hallják.
Öveges József professzor írta a 60-as évek elején, hogy sugárözönben élünk. Valóban így igaz, óránként néhány száz millió gammafoton hatol át a kozmoszból a testünkön, de ezek úgy haladnak át, hogy energiát nem veszítenek, és a sejtekben lévő DNS-t nem károsítják. Tehát a sejtek folyamatosan kapnak a természetből sugárterhelést, ezt képesek menedzselni, ezt képesek helyreállítani, reparálni, és e fölött ha bizonyos mesterséges sugárzási térben a sejtek többlet sugárterhelést kapnak, akkor annak nagyságától és intenzitásától függően vagy elhalnak, vagy mutáció megy végbe, vagy semmi nem történik. A lakosság sugárterhelésének forrásai elsődlegesen a természetes sugárterhelés említendő, a föld népességére átlagosan ez 2,4 millisievert évente, Magyarországon ennek értéke 3,1 millisievert, hiszen Magyarországon azért az emberek a 4 évszaknak megfelelően többet tartózkodnak jól záródó épületben, télen őrizzük a meleget, ablakokat ritkán nyitjuk és rövid időre, ezáltal a radonból származó sugárterhelés és magasabb. Normálban a föld népességének átlagánál a 2,4 millisievert éves természetes eredetű sugárterhelésnél szoktuk mondani, hogy ennek egyharmada származik külső sugárterhelésből, ami a földből és a kozmoszból kívülről ér minket, és kétharmada belső sugárterhelésből, ami a földből kidiffundáló radon belégzésének eredménye. Ezekhez a számokhoz már elenyésző az a többlet, amit mesterséges emberi tevékenységek folyamányaként kaptunk és kapunk sugárterhelésként. Ezek között alapvető az orvosi diagnosztika, izotóp diagnosztika és röntgen diagnosztika révén a 0,4 millisievert per év átlagos sugárterhelés a föld átlag lakójára, amelynek további töredékét képezi az a sugárterhelés, ami a légköri atomfegyver kísérletek leülepedő hulladékából ér minket. Ez például 1988-ban atomrobbantásokból 100 millisievert volt, míg a nukleáris iparból 2/10 millisievert volt az a járulék, ami a 2,4 természetes hátteret annak 10 részében növelte.
Említette a radont meg a szellőztetést, ez azt jelenti, hogy az építőanyagokban is van valamiféle természetes radioaktivitás.
Minden építőanyagban, ami a földből származik, van természetes radioaktivitás. A legkevesebb a fa szerkezetekben található, és minél tömörebb típusú agyagvályog, égetett tégla, vasbeton, annál magasabb a radioaktív anyagok koncentrációja. Talán itt érdemes még arról szólni, hogy mi az a terhelés, amit kaphatunk különböző orvosdiagnosztikai vizsgálatok során. egyetlen tüdőátvilágítás körülbelül azt a szintet képviseli, mint amit egy atomerőmű körzetében élők egy egész év során kapnak. De egyetlen CT-vizsgálat az lehet 2-3-szor akkora, mint az éves természetes sugárterhelés mértéke. De ezek az értékek még nagyon-nagyon messze vannak attól a szinttől, ami bármilyen kimutatható egészségkárosodásra, vagy kóros elváltozásra, ne is beszéljünk még egészségkárosodásról, de bármilyen kimutatható elváltozásra vezetnének. Talán itt megemlíteném, hogy biodozimetriai módszerrel a vérben keringő kis limfocitákban, nyirok-sejtekben fellépő kromoszóma károsodások alapján 150 milliszívertnyi dózis mutatható ki. Ez a legérzékenyebb biológiai módszer, 150 milliszívertnél kisebb sugárterhelést nem vagyunk képesek detektálni. Tehát azok a szintek, amelyek a környezeti sugárterhelés kapcsán Magyarországon akár Fukushimából, akár Csernobilból számíthatók voltak, azok sok nagyságrenddel, sok ezerszeresen és milliószorosan voltak kisebbek annál, mint ami bármilyen egészségkárosodás kockázatával járhatna.
És most térjünk vissza a tudósra, Hevesi Györgyre, aki Szentgyörgyi Alberten kívül az egyetlen olyan Nobel-díjas volt, aki magyar állampolgárként kapta a tudománynak ezt a legnagyobb elismerését. Hevesi 1912-ben Rutherford manchesteri laboratóriumában dolgozott. Vértes Attilát, a nukleáris kémia professzorát hallják.
Ő azt a feladatot kapta, amikor megérkezett Manchesterbe, hogy a rádium D-t válassza el a ólomtól. A rádium D-t akkor már elkülönítették az urán érttől, de tisztán nem tudták kinyerni csak az ólommal együtt. Hevesi egy jó vegyész volt, de ezt a feladatot nem tudta megoldani, és ma már pontosan látjuk, hogy miért nem. Azért, mert a rádium D az maga is egy ólomizotóp, és ugye manapság már izotópokat el tudunk választani, de abban az időben még ezt a feladatot nem tudta a tudomány megoldani. Hevesinek viszont egy sikertelen kísérletből egy olyan gondolata támadt, ami aztán 1943-ban a kémiai Nobel-díj odaítélését is jelentette. Tudnék, Hevesi arra gondolt, ha a rádium D-t nem lehet az ólomtól elválasztani, akkor ez kiválóan alkalmas arra, hogy indikátora legyen az ólomnak. Rögtön egy kísérletet is összeállított, az ólom kromát és az ólom szulfid oltatóságát mérte meg vízben ezzel a módszerrel. Rádium D-t hozzákevert ólomhoz, ebből a radioaktív ólomból készített ólom kromátot és ólom szulfidot vízben mind a kettőt külön-külön bizonyos ideig keverte, és hagyta leüllepedni, és a szürletnek megmérte az aktivitását, és ebből tudva azt, hogy mennyi rádium D-t, mekkora aktivitást adott hozzá az ólomhoz, és tudta azt, hogy mennyi volt az ólomnak a mennyiséget. Ebből meg tudta határozni az ólom kromátnak és az ólom szulfidnak az oldhatóságát.
Hevesi György nyomjelzéses módszerével, a sugárzó ólomizotóp sugárzásának mérésével 100 milliliter oldatban 1 milliomod, illetve 100 000 gramnyi mennyiségben tudta kimutatni az ólomsókat. Akkor, abban az időben ilyen finomságú másanyag kimutatási módszer nem létezett. Hevesi később az élő szervezetekre is kitalálta a nyomjelzéses technikát, de más olyan felfedezései is voltak, amelyek sokak szerint önmagukban is Nobel-díjat értek. Ismét Vértes Attilát hallják.
Hevesi, amikor kiérkedett Kopenhágába 1920 után, akkor Kosterrel hamarosan felfedezték a 72-es számú elemet, amit aztán Kopenhágának a latin nevéről hafniumnak nevezték el, de Hevesi nevéhez fűződik a 40-es tömegszámú káliumnak a felfedezése.
Ez egy radioaktív kálium, ugye?
Igen, a természetes káliumban 1%-ban fordul elő a 40-es kálium, és az emberi testnek radioaktivitása aktivitása elsősorban ettől a kálium 40-től származik. És hát 1932-ben a három szamárium izotópot is Hevesi fedezte fel. Aztán 1934-ben Niels Bohr beszerzett egy neutronforrást, és ezt Hevesi is használni akarta valamire, így hát egy teljesen új analitikai módszert, a neutron aktivációs analitikát kifejlesztette, kidolgozta. Ennek az a lényege, hogyha neutronokkal egy mintát besugározunk, akkor a neutronok által kiváltott magreakcióval nagyon gyakran elő lehet állítani olyan rádióaktív izotópot, aminek aztán, ha a sugározás fajtáját megállapítjuk, akkor abból analízisét lehet elvégezni a mintának.
Elhangzott Téridő, sugárzó energia, második rész. A műsort Gimes Júlia szerkesztette, a hangmester Lajer Rita volt. Sorozatunk következő részét holnap ugyanebben az időben hallhatják. Ezt a műsorunkat ugyancsak holnap, 23 óra 34 perckor megismételjük. Most a krónika következik, itt az MR1 Kossuth Rádióban.